Mindenkit nagyon nagy szerettel köszöntök. Én Gábor Fanni vagyok, az Orak Akadémiának a vezetője, ez az Orak kiadónak a képzési üzletága. Hamarosan át is adom a szót. Vajda János és Kitanics Márk fognak beszélgetni egymással. János, már mondhatom, hogy nem csak előadónk, hanem szerzőnk is. Kezemben van a könyved, Csak az ügyvédem áthúzva, a pszichológusom jelenlétében a címe. János ügyvéd és pszichológus egyben, és a jogi pszichológiával foglalkozik néhány éve. Kitanics Márkot pedig, mint igazságügyi pszichológust ismerjük. Egyre több helyen hallottalak egyébként már nyilatkozni. Úgy látszik, hogy másokat is kezd foglalkoztatni a jog és pszichológiának a kapcsolata itt az utóbbi időben. Mi ebbe eléggé beleástuk magunkat, könyv révén is, meg képzésünk is van. Rengeteg a téma, tehát az ember bekapcsolja a rádiót, tévét, akkor gyakorlatilag most már csak olyan dolgokat hall, ami pszichológus szakértőért kiált. Mi lehet a mozgatórugó az ilyen törnyűségek mögött, és hogy lehet ezeket pszichológusként kezelni, megérteni, illetve az is egy fontos része lesz a beszélgetésnek, hogy ügyvédként miért fontos egy komoly rálátás erre a területre. Úgyhogy átadom nektek a szót.
Ön tudja, hogy hogyan lehet egy jogász segítségére a pszichológia tudománya? Például tanúkihallgatásban, hazugságtetten érésében, beadványok megfogalmazásában, konfliktuskezelésben, üzleti tárgyalásnál, vagy éppen meggyőzésnél. Ha érdekli, akkor jöjjön el az Orak Akadémia alkalmazott pszichológia jogászoknak című képzésére. Részleteket keresse az orak.hu nyitólapján. Orak.hu.
Én egy nagyon rövid bemutatást azért megejtenék a beszélgetőtársam már kapcsán. Nagyon sok mindent összegyűjtöttem róla. Ha jól tudom, te pedagógus családba születtél eredetileg, sőt, biológia földrajz szakos bölcsészként kezdted, és aztán Mirei Ferencnek a Gyermeklélektan című műve nagyon nagy hatással volt rád, és így elkezdett terelgetni téged a pszichológia irányába, és akkor ennek megfelelően, ha jól tudom, 98-ban kollégiumi iskolapszichológusként kezdtél, de aztán elkerültél a Tolna megyei rendőrfőkapitánysághoz, ahol legelőször még munka- és szervezetpszichológusként vettél részt a szervezet életében, ha jól tudom, rendőrök alkalmasságával foglalkoztál főleg, és aztán volt egy konkrét eset, egy kihallgatás, ha jól tudom, ahol kikérték a véleményedet, és ez elém a sikerrel járt, és az ott elért siker hatására elkezdtél a kriminálpszichológia irányába nyitni. Később ugye túsztárgyalás feladatokkal is kiegészült a portfóliód, és még később tovább képezte magad igazságügyi pszichológus szakértővé. 2008-tól jól tudom, már főleg ebben a körben mozogsz, és egyébként a Kalocsai Kórház pszichológusa is vagy, és ha jól tudom, és lehet, hogy erről is fogok kérdezni, mint hogyha lenne egy magánnyomozó céged, és ezt jól tudom?
Igen, van ilyesmi, és ezzel is foglalkozunk.
A szakmai életutad az nagyon jól szakaszolható, ezért én arra gondoltam, hogy ennél a hosszabb bemutatást igazából én nem ejtenék meg, hanem ilyen kronológikusan haladnánk előre a te szakmai életutadon, és az ilyen főbb mérföldköveknél beszélnénk a kapcsolódó szakmai kérdésekről, meg érdekességekről. És akkor ennek megfelelően alapvetően ilyen három nagyobb témával készültem. Az egyik az a te profilozói munkád lenne, a második az a túsztárgyalás, és hát sajnos az elmúlt hetek, most már hónapok fényében elkerültettem, hogy a kicsit a terrorcselekményekről, a terrorizmus lélektanáról is beszélgessünk, és a harmadik nagy fő téma az pedig ez az igazságügyi szakértői munkád lenne. Külön talán nem is kell kérni, mert én láttam már vele nagyon sok interjút, és te ebben nagyon jó vagy, de nyugodtan bombáz minket esetekkel, mert hát az a tapasztalatunk, hogy ezek teszik nagyon élővé ezeket a beszélgetéseket, és ezt értékeli mindig a közönség, úgyhogy nyugodtan. Nyilván nem folyó ügyekre gondolok, hanem már lezárt ügyekre, amelyel kapcsolatban a tapasztalataidat meg tudod osztani. Én azt gondolom, hogy a profilozás szót így laikusoknak emlegetjük, vagy laikusként ezt halljuk, akkor mindenkinek, köszönhetően főleg Hollywoodnak, a hollywoodi filmeknek, meg sorozatoknak eszébe jutnak ezek a főként sorozatgyilkosok után, vagy milyen hajtóvadászatot folytató, és néha már ilyen varázsképességekkel rendelkező pszichológusok. Mennyiben felel meg a valóságnak az, amit a képernyőn látunk, hogyha meg kéne fogalmaznod egy-két nagyon komoly különbséget ahhoz képest?
Ez egy kicsit azért vagyunk bajban, mert hogy ott ugye az angol szász törvények és az angol szász jogalkotás egy teljesen másfajta környezetet kíván, mint nálunk itt Európában. De alapvetően az azért látszik, hogy az ottani profilizóknál minden nagyon flottul működik. Tehát leadnak egy laboreredményt, 2 percen belül megvan annak az eredménye, és 5 percen belül mindenrel választ tudnak kapni. Nálunk ez nem így van. Hát aki benne van a büntetőeljárásokban, az pontosan tudja, hogy hónapok eredménye, 30 nap, újabb 30 nap. Tehát nálunk ez nagyon lassan működik, nem egy ilyen flott működést mutat, mint ahogy a filmekben látjuk, ez az egyik. Másik pedig, hogy ezekben a filmekben mindig elrejtenek egy-két kis apró csapdát, csak egy fának az egy magja van egy helyszínen, amiből rögtön tudjuk, hogy mi történt és honnan jött az elkövető, nálunk ilyen nem nagyon van. Tehát ezek a profilozós történetek, ezek igazából úgy kezdődtek az én életemben, hogy amikor én ugye a Tolnamegyei rendőrfőkapitányságra kerültem, akkor a nyomozóknak jutott eszükbe egy idő után, hogy hát, hogyha a pszichológust tudják másra is használni, nem csak arra, hogy az ő alkalmaságukról nyilatkozzon. Hát, hogyha arra is lehet használni, hogyha van egy megoldatlan ügy, akkor az, amit lehet kezdeni. Esetleg a kihallgatásokat végigolvasnám, akkor tudnék-e valamit a pszichológiai oldalról információként közölni, és így kezdődött ez az egész, így kerültem bele, főleg azért, mert ugye nálunk a profilozásban ez a deduktív módszer használható most. Ez arról szól, hogy az ORFK-nak megküldik az anyagot, és az ugye a többségből az egyszeribe való következtetésből indul el, megnézik, hogy hasonló jellegű bűncselekményeket milyen profilú személyek követtek el. Ez gyakorlatilag az értékelő elemző osztály végzi, és ők azok, akik információt szolgáltatnak az adott cselekmény lehetséges elkövetőivel, profiljával kapcsolatban. Na most nagyon sokszor az volt a kritika ezzel kapcsolatosan, hogy annyira általános, hogy nem sokra mennek vele a rendőrök, inkább ehelyett a deduktív módszer helyett talán az induktív módszert kellene alkalmazni, ami ugye egyszeriből valami pszichológiai jellegzetességek alapján próbál megkövetkeztetni. És hát a helyzet az az, hogy az elsők között mindjárt olyan sikeres ügyek voltak, például egy siófoki ügy, ahol egy olyan dologgal találkoztak, amikor egy hölgyet megtaláltak holtan, a hüvelyébe feltoltak egy törös-törös üveget, és gyakorlatilag nem tudták, hogy hol kezdjék ezt az egészet. Ott álltak a helyszínen, és az egyik rendőrnek eszébe jutott, hogy hívjuk fel a Márkot. És mondták, hogy akkor jó, ez a sztori, mit tudok én erre mondani, és én pedig jeleztem, hogy feltehetően egy olyan impotens férfiről van szó, aki szexuális kapcsolatba került a hölgy, azért csonkította meg a nemi szervét egy törött sörös üveggel, mert hogy frusztrált volt, hogy impotens volt, és nem tudta kielégíteni, valószínűleg azért is folytotta és ölte meg, mert gyakorlatilag ez az egész sikertelensége a szexuális aktushoz köthető. Mondta, hogy valószínűleg egy alkoholista, feltétlenül ugyanúgy a hajléktalan hölgyhöz hasonlóan hajléktalan, és a társaságában lévő férfiről van szó. Erre néma csönd a vonalban, majd a rendőr azt mondta, hogy pont itt áll velem szemben egy ilyen. Majd egy óra múlva visszahívtak, hogy elismerte, és hogy gyakorlatilag ez az ügyet megoldódott. Tehát, hogy ez egy olyan sikeres volt, és annyira felbuzdított ebben a dologban mindjárt sikeres akcióval kezdeni, hogy ezt követően többször kértek segítséget, akár egy Tolna megyei ügynél, ahol folyamatos betörések voltak, nem tudták a tetteseket elkapni, viszont nagyon szépen látszott, hogy mely falvakban vannak ezek a betöréses lopások, és akkor megint hozzám fordultak, és én jeleztem, hogy nézzük már meg, hogy körbe minden település körbe már betörtek, pont a körnek a közepén lévő településben nem tört be. Azt tudták, hogy 2 elkövető van, tehát feltehetően egy település, erről a településről származik az elkövető. Ez is rögtön sikeres lett, és akkor ezt követően indult az, hogy egyre többször használták fel azt a lehetőséget, amit a pszichológia tud a profilalkotásban nyújtani. Meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz egyébként a profilalkotás. Amikor oda jut, hogy már profilt akarnak alkotatni, akkor egy nagyon bizonyítékszegény a környezet. Valami előrelépést kell tenni, ez már egy kicsit ilyen végső elkeseredés, hogy ha már nem tudunk előre jutni, forduljunk a pszichológushoz. Általában így szokott ez működni, de azt gondolom, hogy a pszichológus nagyon sokat tud segíteni egyébként a nyomozó munkában, és ugyanúgy egyébként a poligráf is tudjuk, hogy okirati bizonyíték a bíróságon, de a rendőri munkában, tehát a nyomozás során a nyomozati cselekvésben vagy cselekményben nagyon erős segítséget tud nyújtani. A profilozás is inkább abban visz előre, hogy mégis milyen jellegű elkövetőt kell keresni, milyen frusztrációkkal, milyen indulatossággal, egyértelmű, hogy aki mondjuk többször megszúr valakit, az nagyon erős indulatot érez. Tehát vannak olyan pszichológiai tudásunk, amit egyébként a nyomozók nagy része is tudta, mégis szeretné, hogyha megerősíti egy olyan szakember, aki mondjuk a területen jártas. Gyakorlatilag Magyarországon nem létezik a kriminálpszichológus fogalom. Ugye nálunk okleveles pszichológus képzés elvégzését követően lehet különböző képzésekben részt venni. Ezek ugye például a sportpszichológia, a tanácsadás pszichológiája, a klinikai szakpszichológus, de konkrétan ilyen képzés, ilyen szakképzés, hogy kriminálpszichológus nem létezik, ami szerintem egy picit problémás, és én ezt így ütném ezt a vasat, hogy így legyen ilyen, mert szerintem a nyomozati munkában rengeteg segítséget tud adni. Nálunk most kriminálpszichológusnak azt nevezik, dolgozik, aki valahogy a kriminális cselekményekhez közel dolgozik, akár a büntetés végrehajtásban, akár a rendőrségi munkában, vagy akár igazságvisszakértőként dolgozik. Tehát nálunk ez az egésznek a hátulütője.
A profilozás az ebben az értelemben mindig arról szól, hogy ez egy ilyen nyomozás, bűnüldözés segítő eszköz, ami abban segít, hogy szűkítsük az elkövetői kört, vagy vannak olyan esetek is, ahol a profilozás mondjuk tud más dolgokban segíteni, ilyen példákra gondolok, hogy mondjuk vannak már lehetséges, nem tudom, gyanúsítottak, ki kell mondjuk őket hallgatni, és akkor mondjuk le kell őket profilozni, hogy az ő személyiségükkel kongruens, vagy azzal összhangban levő, nem tudom, mondjuk kihallgatási technikákat használni.
Nagyon sokszor a nyomozati munka során akkor is segítséget kérnek, amikor azt látják, hogy több elkövető van, és szeretnének az elején tapasztalatot szerezni azzal kapcsolatosan, ki lehet ott a domináns, ki az, aki irányítja, ki az, aki kiterveli, ki az, aki végrehajtja, ki hogyan kapcsolódik a másikhoz. Tehát milyen hierarchia áll fenn az elkövetők között. Ilyen is volt. Ugyanakkor volt olyan is, hogy kihallgatás taktikában kértek segítséget, elindult egy kihallgatás, valahol megrekedt, majd ezt követően kérték, hogy segítsek abban, hogy mi az, amivel nyomás lehet a személyre gyakorolni. Ilyen eset volt például az, amikor egy ilyen elakadt emberüléses ügyben, még a holttest sem volt meg, egy ilyen emberüléses ügyben kértek arra, hogy próbálják meg beszélni mind a három lehetséges elkövetővel, és a három lehetséges elkövetőnél azt kellett megállapítani, hogy ki a gyengébb láncszem, tehát ki az, aki megfogható valamivel. Ebben az esetben a leggyengébb láncszem egyébként a figyelő volt, akit a családjával lehetett megfogni, ő volt az, aki elpötyögte végül is ezt követően, hogy hol van a holttest, tehát így ez a dolog meg is oldódott. Tehát ilyen esetekben is szoktak kérni.
És azt el tudom mondani egyébként, hogy jellegzetesen milyen bűncselekmények esetén kerül szó profilozásra? Megint csak szerintem köszönhetően a hollywoodi filmeknek, sorozatoknak, mint gondolom mindenkinek a legdurvább az emberülés jut az eszébe. De közben, hogyha összeteszem mondjuk ezt azzal a ténnyel vagy adattal, hogy a statisztikák szerint mondjuk az emberülés esetén viszonylag hamar kézre kerül az elkövető, mert ugye hozzátartozó vagy ismeretségi kör szokott lenni a statisztikák szerint, ha jól tudom, akkor ez valahogy így abba az irányba mutat, hogy valószínűleg heterogénebb a kör, ahol profilozásra lehet szükség.
Itt nem az a lényeg, hogy mennyire súlyos maga a bűncselekmény, hanem hogy elakadtak-e benne, vagy sem. Akár egy egyszerű bűncselekményben is, hogyha elakadás történik, akkor meg lehet kérni a pszichológust, hogy segítsen. Azt értsük meg, hogy a profilozásban a legfontosabb az, hogyha a személynek nagyon sok tapasztalata van hasonló jellegű elkövetőkkel, akkor pontosan tudja, hogy egy idő után milyen típusú elkövetéshez nagyjából milyen típusú személyiség illik, vagy ki az, akit ott kell keresni vagy nézni. Alapvetően a profilozáshoz legalább egy 10 éves nagyon intenzív igazsági szakértői munka szükséges, mert akkor tud az ember olyan mennyiségű adatot, tapasztalatot összeszedni, amivel utána el tud indulni.
Te profilozóként egyrészt mikor kapcsolódsz be az eljárásba, megint csak hollywoodi filmekre alapozom a tudásomat és a sorozatokra, részt veszel a helyszínen, a helyszínelésben, vagy te már csak egy a rendőrség által megszűrt, összeállított nyomozati anyagot kapsz meg, és te már csak az alapján dolgozol.
Általában mi a helyszínen nem vagyunk ott. Én megtettem többször, hogy amikor ilyen ügybe keveredtem, akkor a helyszínt utána felkerestem, megnéztem, akár azt körbe is jártam. De alapvetően, amikor mi hozzánk kerül, akkor ugye nem így szereplünk mi, hogy profilozó, hanem úgy hívják, hogy szakkonzulens. A nyomozati munka során igénybe vehetnek úgynevezett szakkonzulást, innentől kezdve ő már például szakértőként ugye nem vehet részt, hiszen a szakkonzulenség kizárja a szakértői tevékenységet. Szakkonzulensként kérnek fel, és egy teljes nyomozati iratanyagot adnak át. A helyszínrajzokkal, kihallgatási jegyzőkönyvekkel, mindenféle jelentésekkel, járőrök jelentéseivel, egészségügyi dokumentációval, ami éppen szerepel, azt az egész mappát odaadják a szakkonzulensnek. A szakkonzulens ezt nézi át, majd ezt követően ad le egy írásos anyagot arról, hogy ő ezek után mit gondol, amelyet természetesen az iratanyag részeként fognak majd prezentálni a későbbiek során.
Van visszacsatolása az általad alkotott profilnak a sikerességéről? Tehát később a nyomozószertől, vagy akár a bírósági eljárásból van visszajelzés? Tehát hogy mérhető a siker abban, hogy te jól profiloztál le, vagy nem? Ez kiderül?
Visszajelzés szokott lenni. Ugye azt is tudni kell, hogy az igazságügyi szakértő az a bíróságtól minden esetben kap ítéletet. Tehát megkapjuk az ítéletet az indoklási résszel együtt. Ugyanez vonatkozik a szakkonzulensre is, ő nem ítéletet kap, hanem a nyomozati munka során, amikor a vádemelés megtörténik, akkor általában a nyomozó hatóság értesített minket arról, hogy ez egy sikeres profil volt, vagy kevésbé volt sikeres profil. Ugye az előbb említettem, hogy van az úgynevezett deduktív módszer. A deduktív módszernél nincs visszajelzés, ebben az esetben nem szoktak ezzel foglalkozni, de hogyha az adott nyomozóosztállyal, vagy a vizsgálókkal esetleg jó kapcsolat, van, arról is lehet visszajelzést kérni. A jogszabály nem kötelezi a nyomozó hatóságot arról, hogy visszajelentsen, de általában olyan szoktak profilozásra felkérni minket, akikkel amúgy is jó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel akár napi munkakapcsolatban is vagyunk, és ők azért szoktak erről visszajelzést adni. Van, amikor azonnal, van, amikor egy idő elteltével, ahogy mondtam, a vádemelést megelőzően.
Esetleg vissza tudsz arra emlékezni, hogyha nem tudom, ezt ilyen százalékosan kéne megállapítanod, hogy mi volt az a legnagyobb pontosságú profil, amit el tudtál érni? Tehát ahol tényleg az volt, hogy megalkottál egy pszichológiai profilt, végén elfogták az elkövetőt, de tudtad, hogy ki az elkövető ennek folytán, és láttad, vagy kiderült, hogy na ez nagyon-nagyon közel volt.
Hát ez, amit az előbb említettem, történt, ez a siófoki eset, az annyira közel volt, hogy ott állt a rendőr, tehát a nyomozóval szemben pont ott állt az elkövető, tehát ez egy abszolút siker volt. De volt olyan is, amikor egy nagyon erőszakos elkövető volt, aki folyamatosan nőket erőszakolt meg. A nők beszámoltak róla, hogy soha nem merev pénisszel, és akkor ezt követően lehetett azt érteni, vagy sejteni, hogy itt nem a szexuális kielégülés a cél, hanem sokkal inkább ennek az embernek valami fajta dominanciára való törekvés, mások megalázása volt a célja, és ezt követően egy nagyobb adag gyanúsítottból a profilnak a finomítása kapcsán eljutottunk oda, hogy a végén hárman maradtak. Ez már egy nagy siker alapvetően, hogyha mondjuk legalább 10-ből egy 3-ra tudjuk csökkenteni az ő számukat.
A profil, amit alkotsz, ez a pszichológiai profil, ez kizárólag a nyomozási munkát segítő eszköz, vagy volt esetleg olyan tapasztalatod, esetleg hallásból vagy hallomásból, hogy ez utána mondjuk a büntetőeljárásban bizonyítási eszközzé is válik?
Nagyon sokszor ezek bekerülnek a büntetőeljárásba, de természetesen okirati bizonyítékként, hiszen a szakkonzulens az csak okirati bizonyítékot tud szolgáltatni. Okirati bizonyítékként szoktak ezek inkább előtérbe kerülni. Okirati bizonyítékként benne van az eljárásban, tehát abszolút a bíró is megnézi, elolvassa, látja. De olyan eset is volt, amikor kifejezetten arra kértek, hogy ez nem lesz az eljárásnak a része, csak én segítsem a munkáját, tehát egyébként írásos nyoma sem volt, csak szóban kértek fel ezzel kapcsolatban. Ezt általában szívesség, hiszen hogyha nincs írásos nyoma, akkor fizetséget sem kapunk érte, de hogyha valakivel jó munkakapcsolatunk van, és tudjuk, hogy többször kirendel majd szakértőként, akkor általában meg szoktuk ezt neki tenni, hogy egy ilyen finom profilozással igyekszünk segíteni.
Említetted, hogy van egy magánnyomozó céged, és ennek kapcsán az merült fel bennem, hogy privát szféra részéről jött már egyébként felkérés neked profilozásra?
Először is több esetben jött olyan jellegű megkeresés, hogy ügyvéd azt mondta, hogy nem tudja, hogy ezt elvállalja ezt az ügyet, vagy ne vállalja el ezt az ügyet. Ilyen esetben elküldte hozzám a személyt, vizsgálja meg, beszélgessek vele, nézzem meg őt, és mondjak valami fajta véleményt így nagyjából róla. Tehát többször volt ilyen, hogy akkor azt mondta, hogy jó, akkor ezek után, hogyha én azt mondom, akkor ő elvállalja. Ilyen volt. Olyan jellegű dologra is került sor, amikor cégen belül lopás sorozatban egy cég keresett meg azzal, hogy nagyjából mondjam meg, hogy ki lehet az, aki hasonló jellegű cselekményt elkövet, milyen előélete lehetett, meg lehet tudni, pontosabban tudjuk-e, hogy mégis kit keressenek, kihez nyúljanak, ki legyen az, aki esetleg ezzel meg lesz gyanúsítva. Illetve olyan is volt, amikor ügyvéd azzal keresett meg, hogy vizsgáljam meg az ő ügyfelét, és mondjam meg, hogy melyek az ő gyenge pontjai, hogy milyen jellegű tanúvallomást hogyan készítsék elő. Tehát gyakorlatilag a per taktikába beleilleszkedett az, amit én segítségén tudtam adni. Ezt tudni kell, hogy ezek nagyon ritkák. Ez utóbbi, amit most mondtam, ez összesen talán egy vagy két alkalommal történt meg. Ez, hogy cég keresett meg ott, az már többször megtörtént, és amit először mondtam, az is viszonylag sokszor, de ez az utóbbi, ez talán egyszer vagy kétszer történt csak meg. Ez a profilozás nagyon romantikusnak és nagyon érdekesnek tűnik, de egy nagyon sziszifuszi munka. Rengeteg adatot kell figyelemben venni, rengeteg mindent el kell hozzáolvasni, rengeteget kell hozzá gubbasztani az iratanyag fölött, viszont utána, hogyha siker, akkor az nagyon nagy siker, tehát az nagyon megéri, abszolút, viszont mondom még egyszer, nagyon sziszifuszi munka tud lenni.
Ebben egyébként szerinted segítséget jelenthet majd, ez most egy ilyen nagy hívó szó, a mesterséges intelligencia, segíthet majd a profilozói munkában, pont az általad említett sziszifuszi részek, mondjuk nagy adatbázisoknak a átnézésében, mintázatok megkeresésében, ebben te látsz valamilyen potenciált?
Hát erre hadd mondjak neked egy olyan történetet, hogy amikor én gimnazista voltam, volt egy Siemens másoló magnom. Édesapám mindig bejött, mert hangosan hallgattam a zenét, és nézegett, hogy hol lehet lekapcsolni, vagy lealkítani, vagy mérgesen azt mondta, hogy kapcsolt ki, és kiment. És akkor azon csodálkoztam, hogy nem ért a Siemens magnóhoz, mert hogy milyen egyszerű 6 darab gomb van rajta. Hát én most megmondom, hogy én abszolút nem értek az informatikához, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan is elég erős kétségeim vannak. Lehet, hogy a Terminátor filmek hatására, ezt nem tudom pontosan megmondani. Minden esetre én tőle a mesterséges intelligenciát egy kicsit óckodok. Azt látni kell, hogy a mesterséges intelligencia nem egy kreatív dolog, hanem információk tömkelegét szedi össze, és gyakorlatilag ami információ most rendelkezésére áll, abból tud dolgozni. Tehát meggyorsítja, de szerintem ő is csak egy deduktív módszerrel képes profilt alkotni, és mint tudjuk, a deduktív módszer nem túl jó, tehát nem tudunk belőle pontos képet adni. Nem tudom, hogy a mesterséges intelligencia még hova fog jutni, azért sem tudom, mert nem is értek hozzá, de talán majd valamikor ez nagy siker lesz, de én mondom még egyszer, egy kicsit félek a mesterséges intelligenciától.
Térjünk rá a másik nagy témára, ez a túlszájtás. Szerintem már látom a chat szobában is, hogy már tettek is fel kérdést a túlszájtás kapcsán, ez egy ilyen nagyon megmozgatja az embereket. Azt látom, hogy akárcsak a profilozás, a túlszájtás is egy nagyon-nagyon hálás téma Hollywoodnak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Hollywood és a sorozatok ebben a körben is rengeteg tévhitért felelősek. Egy tévhitért például én is elhittem. Ez a túlsztárgyalásoknak a hosszával kapcsolatos. Ezek a filmek mindig azt mutogatják, hogy sokszor ilyen éjszakákban nyúlóan, hosszú napokon át megy a tárgyalás, már nem tudom, pizzákat rendelnek a túszoknak, meg hát minden ilyen dolgot láthatunk a filmekben. És pont veled néztem egy interjút, az esztergomi robbantás kapcsán kértek ki a véleményedet. Ugye tudni kell, hogy az esztergomi robbantás esetében egy ilyen 4-4,5 órásra húzódott a túlsztárgyalás, és te ott egyből jelezted a riporternek, hogy ez egy extrém hosszú tárgyalás, és hogy ezek ilyen 1-1,5 óra alatt leszoktak zajlani, ezt jól értettem?
A túlsztárgyalások nagy része az nem arról szól, mint az ember gondol. Tehát amikor minket úgy hívnak, hogy túlsztárgyaló, akkor nem azért hívnak úgy, hogy túlsztárgyaló, mert mindig csak túlszoknál tárgyalunk, hanem például a legtöbb ilyen esetem az arról szólt, hogy valaki felmászott a tévétoronyba, vagy valamilyen emeletes ház tetejére, és a rendőrök kihívtak, vagy elvittek oda, és mondták, hogy próbálja meg az illetőt lebeszélni a szándékáról. Tehát a többségében egy ilyen szuicid szántékról, vagy szuicid tentámenről való lebeszélés volt a háttérben, ezek nem érdekesek. Itt ezeknél azt kell látni, hogy egy ilyen nagyjából 1 óra, 1,5 óra alatt azért ezek meg szoktak oldódni, és a legbosszantóbb ebben az szokott lenni, hogy számtalanszor volt az, hogy az irodámban írtam éppen, hogy mi történt, és a jelentést, miközben a személyét, akit bevittek utána a pszichiátriára, ott lemondott az öngyilkossági szándékáról, hogy ment haza, és mivel a Tolna megyei rendőrfőkapitányság ott van közvetlenül a buszmegálló mellett, vagy ahhoz közel, ezért én szoktam látni az ablakomból, hogy írom a jelentést, hogy ő meg már megy a buszra, és már megy haza. Ez borzasztó bosszantó, hogy én még nem tudok vacsorázni, de ő meg már megy haza. Többség az erről szól. Viszont ha van egy erőteljesebb ügy, amelyben valóban volt ilyen, hogy valaki közveszéllyel fenyegetett, vagy akár a családját ott túszként tartott a házba. Ezek egy ilyen 2,5 óra elképesztő feszült munka, nagyon oda kell figyelni minden egyes szavunkra. Az első, amit megtanultunk a túlsztárgyaló képzésen, hogy nem kérdezzük meg a követeléseit, mert lehet, hogy eszébe se jut követelni semmit. Akkor ne adjunk neki valamit a szájába. 100 000 ilyen dolog van, amire oda kell figyelni a hangszínünkre, a hanglejtésünkre, hogy milyen tartalmat közlünk, mit mondunk a személynek. Tehát ezek mind nagyon-nagyon fontosak. És ez olyan erőteljes koncentrációt igényel, hogy gondoljunk bele, hogy egy 1,5 órás előadást végighallgatni, úgyhogy az ember nem beszél, hanem csak hallgatja, még néha az is sok. Na most, hogyha egy 2-2,5 órán keresztül az ember folyamatosan beszél, akkor az iszonyatosan megterhelő.
A tárgyalós szakirodalomban van erről egy ilyen anekdotikus eset, amit mindig emlegetnek, de hogy van egy ilyen majdnem egy napig húzódó túlsztárgyalós eset, aminek az volt az oka, hogy nem tudta a másik fél, már mint a túlszejtő, hogy van lehetősége a feladásra. Mert hogy nem egy konkrét ilyen szkripttel a fejében készült erre a túlszejtésre, és már rég megadta volna magát, de a túlsztárgyaló nem vetette fel neki a lehetőségét, és emiatt húzódott valami majdnem egy egész napon keresztül.
Ezekre mind oda kell figyelni, kell neki hagyni mindig menekülési útvonalat. Tehát azért is nagyon nehéz koncentrálni, mert nem szabad lezárni a lehetséges menekülési útvonalakat. Mert hogyha véletlenül olyat mondok, ő meg van róla győződve, hogy neki már nincsen útvonala, ahol lehet tud menekülni, ilyen esetben sarokba szorult, és tudjuk, hogy a sarokba szorított ember nagyon agresszív módon tud megnyilatkozni. Túlsztárgyalást mindenki úgy képzeli el, mint egy folyamatot. Ez valóban egy folyamat, de ez többször megszakításra kerül. Tehát, hogyha mondjuk történik egy telefonos kapcsolatfelvétel, arra is nagyon kell vigyázni, hogy mindig azt folytassa le a tárgyalást, aki az elején felvette vele a kapcsolatot, nem szeretik, hogyha változik az ember, hiszen meg kell bízni egy rapportot, egy pozitív rapportot kell kilaktani benne. Az a lényeg, hogy ő bízzon bennem, bízzon abban, hogy amit én mondok, az úgy is fog történni. Ezt is nagyon nehéz kialakítani. Előfordul olyan is, hogy a tárgyalót hirtelen lecserélik, mert észlelik, hogy férfiként nem jó, hanem akkor vannak egy nő. Ilyen is előfordul, viszonylag ritka. Az ilyen hosszabb túlsztárgyalásoknak lényege az, hogy nem folyamatos. Tehát van egy követelés, mondjuk eltelik egy óra, akkor nincs beszéd. Tehát nem kell beszélni. Én azt mondom, hogy amikor folyamatos a beszéd, az a nagyon fárasztó. Mert ilyenkor az ember kifújhatja magát, van ott egy szakkonzulens, vagy bárki más, akivel meg tudja beszélni, hogy mit mondtam jól, mind módosítsak, mind változtassak. Kell legyen valaki egy kicsit ilyen szupervízor jelleggel, aki ott a helyszínt ellenőrzi. Az amerikai filmekben ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez a dolog úgy működik, hogy jön a túsztárgyaló, elkezd tárgyalni, és ő irányítja a szituációt. Nálunk ez nem így működik, nálunk van egy úgynevezett helyszínparancsnok. A helyszínparancsnok az, aki irányítja magát a műveletet, ő dönt mindenben, és a túsztárgyaló munkáját is ő szoros ellenőrzés alatt tartja. Tehát miközben a túsztárgyaló tárgya, a helyszínparancsnok az óra alá dug dokumentumokat, vagy akár írogat neki egy táblán, vagy bármi, folyamatosan hallgatják a túsztárgyalót is, de nem a túsztárgyaló irányítja a szituációt, a túsztárgyaló gyakorlatilag, ha így mondhatom, egy kicsit fura, ő a mellékszereplője az egész folyamatnak. A helyszínparancsnok a fő szereplője, ő dönti el, hogy mikor avatkozik közbe a tech, ő dönti el, hogy éppen mi történjen, milyen követelést lehet teljesíteni, mit nem, de ezt folyamatosan kommunikálja a túsztárgyalóval. Tehát nálunk ez egy kicsit másképp működik, mint az amerikai filmekben.
Végig tudnál minket vezetni, tényleg lépésről lépésről, hogy hogy néz ez ki?
Fölhív az ügyelet, és azt mondja, hogy X időn belül hol vagyok, X időn belül ott van értem egy rendőrautó.
Muszájtől kéri a tárgyalót, felajánlják neki a tárgyalót, vagy van erre egy standard, és vannak ilyen kötelező mérlegelés nem ismerő esetek, hogy tetszik, nem tetszik, túsztárgyaló fog jönni.
Van ennek egy protokollja, így van, a rendőrségen van egy protokollja, amiben benne van a túsztárgyaló. Amikor kiérnek a helyszínre, ott már a helyszínparancsnok dönti el, hogy itt kell tárgyalni, nem kell tárgyalni, ő az, aki az ügyeletet értesíti, az ügyeletes tisztek fölhívják a pszichológust, vagy aki általában a pszichológusokat képzik túsztárgyalónak, fölhívja a túsztárgyalót, tehát magát a helyszínre kiérkező pszichológust, jelzi, hogy rendőrautó megy érte, ekkor legyen kész, ott van, ekkor és ekkor fognak megérkezni. A rendőrautóban én már kapok egy halom információt azzal kapcsolatosan, hogy ki az ember, akiről ez szól. Van, amikor nem írásban, hanem akár szóban közli, telefonon elmondják, hogy családtagjait itt, mi a probléma. Amit ők információkat megtudnak, azt mindent közölnek a túsztárgyalóval is. A túsztárgyaló megérkezik a helyszínre, és a helyszínen felveszi a kapcsolatot a személlyel. Akár megafonnal, akár telefonos hívással, többféle módon lehet ezt megoldani.
Bizonyos értelemben itt is egy kicsi profilozás zajlik a részedről, mert akkor elmondják neked ezeket a háttérinformációkat, és gondolom a te fejedben azért már van egy-két ilyen típus, kategória vagy sablon, például mondjuk van egy ilyen esztergomi eset, akkor te már azt mondom, be tudod tipizálni, hogy ez egy ilyen ideológia vezérelt, zárt gondolkodású figura, és körülbelül, amikor kiérkezel, már gondolom tudod, hogy mondjuk ő hozzá milyen kognitív forgatókönyv illik.
Sikerült megfognod a legnehezebbet, mert az ideológia vezéreltség a legnehezebben lebeszélhető. Tehát ő az, akinek van egy konkrét merev sablonja a világ működésére, abszolút ideológia irányítja, és innentől kezdve nagyon nehéz őt meggyőzni. Az ideológia az egy hitkérdés. Hitkérdésben nem nagyon tudunk nyilatkozni. Amiben szerencsésebbek vagyunk, fura módon az, hogyha patológiás az elkövető, tehát valamilyen patológia van a háttérben, akár egy borderline, skizofrén, vagy bármi ilyesmi, hiszen az pszichológusként pontosan tudja az ember, hogy miben lehet lenyugtatni, miben lehet megnyugtatni, hogyan lehet vele tárgyalni. Vagy hogyha egy ilyen adhok esetről van szó, amikor valaki hirtelen fellázad a világ ellen, és akkor ő egy ilyen agresszív, kifejezetten indulatos módon próbál elégtételt venni a világon. Ezek a legegyszerűbb dolgok, de az ideológia vezéreltség az nagyon nehéz. Tehát ott nagyon ritka az, hogy sikeres a sztori.
A túszejtővel történő első kapcsolatfelvétel az egy nagyon kritikus időszak. Akárcsak általában a mindennapi életben az első benyomás, itt meg az első kapcsolatfelvétel, az, ahogyan nyitod az egészet, az már önmagában eldönt egy csomó dolgot. Nagyon sok tárgyalás túl se tud menni ezen a mérföldkövön, mert azt mondja egyből az illető, hogy én ezzel nem tárgyalok ezzel az emberrel. Te mire tudsz figyelni, mi a nyitásod, mi az, amivel el tudod nyitani ezt a dolgot, mi az, amit már említettél egy-két példát, amit semmiféleképpen nem lehet ebben a kezdeti nyitó szakaszban mondani, mi az, ami mondani kell.
Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az ilyen általános felháborodás és egy ilyen opozíció mögött nem áll más, mint az, hogy a személy szereti, hogyha őt ember számba veszi. És nagyon sokszor ugye a hatóságok részéről ezt nem feltétlenül kapja meg. Elküldik, lehurrogják, minősítik, tehát ő úgy érzi, hogy a felgyűlt feszültségeit nem képes lekanalizálni normál módon. Éppen ezért történik a legtöbb ilyen esetben az, hogy valaki egy olyan eszközhöz nyúl, ami már így túlhalad minden jogi kereten, és hogy egy ilyen indulatos, impulzív viselkedésbe találja magát. Ebben az esetben semmi más nem segít, mint az, hogy egyszerűen bemutatkozok, és egyszerűen arra próbálom őt ösztökélni, hogy mesélj el a problémáját, és én erre odafigyelek. Tehát végre meghallgatom. Tehát érezze azt, hogy én kézben tartom az ügyet, próbálok neki segíteni, és nagyon sokszor szerintem az esetek legalább 30%-ában az segít, hogyha én a figyelmemet belé fordítom. Gyakorlatilag bemutatkozom, elmondom, hogy én ki vagyok, megkérdezem őt, hogy önnek ugye ez a neve, mert hogy ugye én már tudom, mikor kiérkezek, és azt kérem tőle, hogy elmondaná nekem, hogy milyen problémája van. És akkor nagyon sokszor elmondja, és amikor meghallgatom, akkor megpróbálok valamilyen segítséget adni. Emlékszem, hogy volt egyszer egy ilyen túsztárgyalás, ahogy egy idős emberre történt, a feleségét ejtette gyakorlatilag túszul, és kimentem a helyszínre, az ablakon keresztül lehetett vele kommunikálni, nyitva volt az ablakon keresztül kommunikáltam vele, és így gyakorlatilag a humor volt az, ami segített, mert hogy elkezdett panaszkodni, hogy ő mennyire megöregedett, gyakorlatilag az egész egy szemét elszállításból indult. Tehát abból indult az egész, hogy őt megbüntették azért, mert hogy nem volt zöld hulladéka, vagy valami hasonló, és akkor ő az öreg jelezte, hogy ő komposztálja a szemetét, tehát neki azért nincsen hulladéka. És ezt követően kapott az önkormányzattól egy büntetést. Ő ezen annyira felháborodott, hogy túszulhetette a saját feleségét egy gázpalackkal. Lehetett érezni a gázszagot, tehát megnyitotta, nagyon figyelni kellett, a rendőrök ugye nem jöttek oda a környékre sem, mert mindenki attól félt, hogy egy szikra belobbant, vagy bármilyen történik. És akkor én az idős emberkével beszélgettem, meghallgattam, szokásosan panaszkodott, hogy őt a gyereke is látogatják, mennyire magára maradt, a karácsonyt a feleségével kettesbe töltötte, és hogy már az öregség mennyire elvitte az ő potenciáját, mert hogy amikor ő fiatal volt, akkor egy malteros vödröt is meg tudott állítani a farkán, amikor az merev volt, elnézést, de ez történt, ezt mondta. És én ezen elkezdtem nevetni, és azt mondtam neki, hogy nekem ez most sem lenne, nem, hogy kicsit idősebb koromban. Ezen ő is elkezdett nevetni, és azt mondta nekem, hogy maga annyira szimpatikus, hogyha ezen az egészen túl leszünk, meghívom egy halászlére. Mondtam neki, ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy akkor lesz halászlé. Mondta, hogy hát ő gondolkodik rajta, és mondtam, akkor vigyázzon a gázra, mert hogyha az összeset elengedi, nem tud halászlét főzni. Ezen ő elkezdett nevetni, elzárta, és akkor ki is jött. Hát megkapta a méltó büntetését egyébként, meg is hívott halászlére, szégyellem, de nem mentem el, de ettől függetlenül ez egy ilyen egészen sikeres dolog volt. Tehát látható az, hogyha egy pozitív viszony tud kialakulni a túszejtő és a túsztárgyaló között, az már alapvetően egy fél siker tud lenni.
Ilyenkor neked mennyiben van tered arra, hogy vele, nem tudok sajnos erre szebb szót használni, bratyizzál, barátkozzál. A tárgyalás keretében, a rapport kiépítése érdekében felvetsz egy olyan stratégiai pozíciót, hogy kicsit eljátszod mondjuk, hogy te vele mondjuk azonos nézeteket vallasz.
Átfogó elméleti megalapozás mellett gyakorlati a szemlélet, jó hangulat és színvonalas körülmények. Az Orak Akadémia által szervezett 70 órás mediátorképzés az eddigi tanulmányaim egyik legjobban hasznosítható képzése volt, írta az egyik résztvevőnk. Véleményével szerencsére nem volt egyedül. Mától újra lehet jelentkezni az Orak Akadémia januárban induló akkreditált mediátorképzésére. A részleteket keresse az orak.hu nyitólapján. Orak.hu.
Ilyenkor neked mennyiben van tered arra, hogy vele, nem tudok sajnos erre szebb szót használni, bratyizzál, barátkozzál. A tárgyalás keretében, a rapport kiépítése érdekében felvetsz egy olyan stratégiai pozíciót, hogy kicsit eljátszod mondjuk, hogy te vele mondjuk azonos nézeteket vallasz.
Abszolút van mozgástered, tehát gyakorlatilag a pozitív cél érdekében, de a jogszabályi keretek között bármit megtehetsz. Van olyan, amikor fölveszünk ennek a személynek a pozícióját, amikor én a Tolna megyei rendőr főkapitányságra kerültem, példaként mondom, akkor az egyik első probléma az volt, hogy rengeteg az elmebeteg betelefonáló. És az egyik ilyen az, hogy mint a UFO van a padláson, és akkor a rendőr mit csinál, elkezdi lebeszélni, mondja, hogy hölgyem, nincsenek UFO-k, vagy uram, nincsenek UFO-k, nem létezik, hát akkor hova szállt az űrhajója, akkor biztos látná. Tehát neki állt vitatkozni ezekkel a bejelentőkkel. Ez általában nem vezet jóra, ezek többnyire organikus, paranoid idős személyek, akik abban a pillanatban, amikor a rendőr vitatkozik vele, akkor jön a következő dokszazma, hogy a rendőrség az UFO-k pártjánál, és gyakorlatilag az UFO-khoz csatlakozik. És én voltam az, aki azt mondta a rendőröknek, hogy ezt nem így intézzük, hanem azt mondjuk, hogy tudom, uram, tudunk róla, már figyeljük őket. Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy megnyugtatja az idős embert, hogy ugyan ott vannak az UFO-k, ráhagyja, de a rendőrség urahelyzetnek figyeli őket, és majd alkalomattán le is fog rájuk csapni. Tehát hasonlóképpen be lehet lépni valakinek a dokszazmájába, a téves eszmébe, hasonló módon bele lehet lépni az ideológiájába, csak nekünk szakértőknek vagy pszichológusoknak kell azt tudni, hogy ezt milyen keretek között lehet, meddig lehet feszíteni ezt a húrt, és hogy ebből utána milyen irányba fogunk tudni kitörni. Tehát én is megtettem azt, hogy egy ilyen ideológia vezérelt szeméről van szó, hogy elmondom, hogy nézze uram, én is pont ugyanezt gondolom, engem is már nagyon bosszant ez a helyzet, stb. Stb. Én is sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne ezt megoldani, ezer dolgot végig gondoltam, de erre is gondoltam, amire ön gondolt, de aztán rájöttem arra, hogy ez nem megfelelő lépés, mert ennek ilyen, ilyen, ilyen és ilyen következményei vannak, és nem jutunk előrébb. Tehát ez nem viszi előre az ügyet, akár a közös ügyünket is. Tehát a bizalmának a megnyerése érdekében gyakorlatilag felvetünk egy olyan pozíciót, amely úgy érzi, hogy az ő pozíciójához nagyon közel, vagy ugyanabban a pozícióban van. Majd ezt követően a pozíciót próbáljuk tágítani. Ha például valaki nagyon feszült és ideges, én is mutatkozhatok idegesnek, majd az idegességemet folyamatosan tompítom, és ugye a tükörneuronok miatt, ugye azt kell tudni, hogy ha valaki fölteszi beszélgetés közben a kezét a tarkójára, mondjuk, akkor a szomszédban ülő is rögtön fölteszi a kezét oda, így van, vagy keresztbe teszem a lábamat, a velem szemben ülő is gyakorlatilag keresztbe teszi a lábát. Tehát az emberek hajlamosak erre a fajta mozgás imitálásra, hogy így mondjam, és ugyanez van a verbalitás szintjén is. Tehát ebben az esetben belehelyezkedek az ő pozíciójába, ugyanazt megteszem, majd folyamatosan veszek vissza a feszültségemből, és ezzel az ő feszültsége is folyamatosan csökken, majd a végén egy abszolút nyugodt pozícióba kerülünk, ahol már lehet akár racionálisan érvelni is, hiszen amikor valaki nagyon feszült, akkor a racionalitással nincs rálátása, nem képes arra koncentrálni. Ilyen esetben viszont a racionalitás az már alapvetése tud lenni a beszélgetésünknek, hiszen lenyugodott.
Amikor te túlszergyolóként tárgyalsz a túlszejtővel, vagy az elkövetővel, amikor te elkezded figyelni azt, hogy mondjuk az ilyen extrém, erőszakos szavaknak az aránya elkezd megnövekedni a beszédében, akkor azok mindig jeleznek egy ilyen fordulópontot, vagy esetleg egy ilyen kitörési pontot a helyzetből, akkor neked el kell kezdeni valahogy ezzel dolgozni, mert ez kicsit bejósolja, hogy mi következik.
Több ilyen van, ami bejósol egy valami erőszakos dolgot. Az egyik ilyen, amit te is említettél, tehát hogyha elkezd megnövekedni az erőszakosságra, a bosszúra, ezek a kifejezések egyre többek lesznek. Arra is oda kell figyelni, hogyha hirtelen megváltozik, tehát irreálisan hirtelen megváltozik a hangulata, hogyha hirtelen lenyugszik, az is valami veszélyt jelez. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy ilyenkor, amikor hirtelen lenyugszanak és már nem ordítoznak, akkor történik meg valami esemény. Tehát nekem arra kell figyelnem, hogy az ő figyelmi fókusza hol van. Tehát nekem a figyelmi fókuszát ott kell tartanom magamon, mert hogyha egy picit is nem tartom magamon, akkor már tud más tevékenységet végezni. Ha úgy ítélem meg, ahogy te is említetted, hogy itt valami durva, drámai dolog fog történni, akkor ezt olyan formában jelzem a helyszínparancsnoknak, hogy miközben beszélünk, én jelzek neki, és ők már elkezdenek valamilyen taktikai lépést megtenni, én a figyelmet magamon tartom, ezzel elterelem annak a lehetőségét, hogy ő esetleg észrevegye a taktikai működést, ami a háttérben zajlik, és a figyelem elterelés kapcsán akár egy rajtaütés is tud lenni. Ugye az amerikai filmekben ez is egy érdekes dolog, hogy általában úgy szokott lenni, hogy amikor a túlsztárgyaló már nem tudja tovább tárgyalni, akkor jön a terrorelhárító, és lelövik, vagy bármi történik. A filmekben így drámaibb, nálunk meg gondolom máshol sem így működik, a kettő együtt folyamatosan, párhuzamosan is tud zajlani.
Telik az időnk, és mindenféleképpen szeretnék kitérni a terrorcselekmények lélektanára, pszichológiájára. Mindenféleképpen érdekelne a véleményet, hiszen kriminálpszichológus is vagy. Én azt vettem észre, hogy nagyon fontos megkülönböztetni egymástól terrorszervezeteket, vagy a terrorszervezetek tagjai által elkövetett terrorcselekményeket és az ő pszichológiai mozgatórugóikat, és a magányos elkövetők vagy lónereknek a pszichológiai mozgatórugóit. Érdekes módon pszichopatológiás jegyeket a kettő közül a terrorszervezetek tagjai nem mutatnak. Sem empirikusan, sem elméletileg nem sikerült azt alátámasztani, hogy a terrorszervezetek tagjai azok bármilyen patológiás vonást mutatnának. Ellentétben viszont ilyen magányos elkövetők esetében akkor már inkább mutathatóak ki ilyen pszichopatológiai jegyek. Ez valahogy oda mutat, hogy a terrorszervezetek tagjai által elkövetett cselekmények esetében a pszichológiai mozgatórugók azok nem is kifejezetten ilyen patológiára utalnak, hanem inkább ilyen csoportidentitásra és csoportidentitással kapcsolatos kérdésre utalnak. Te hogyan látod ezt?
Ha megnézzük, hogy hol történnek a legnagyobb csoportosan elkövetett ilyen jellegű terrorcselekmények, azok általában olyan területek, olyan népek, olyan közösségek, amelyek nagyon kollektivisták. Tehát akiknél fontos a közösség, akinél fontos, hogy együtt legyenek, együtt imádkozzanak, együtt tegyenek dolgokat, és ez a kollektivizmus találkozik a nyugat-európai embernek, tehát a nyugatiaknak az individuális gondolkodásával. Ezért nagyon nehezen tudunk ellene védekezni. Ahogy említetted, hogy vannak ezek a csoportos elkövetők, ezek általában olyan terrorista sejtek, akik egymásról feltétlenül nem is tudnak. Éppen ezért így nagyon nehéz őket megcsípni, a kommunikációjukat elcsípni. Most látjuk, hogy a Hamas támadás kapcsán is nem nagyon volt információ se az amerikai titkosszolgálatnak, se az izraeli titkosszolgálatnak, amelyik a világ egyik legjobb titkosszolgálata, teszem hozzá. Tehát nem nagyon volt információ, bár az egyiptomiak jelezték, hogy ők jeleztek valamit az izraeli kormánynak, de hát ott azért látjuk, hogy Izraelben is egy elég erőteljes belpolitikai válság volt már eleve, és itt nem nagyon figyeltek erre a sztorira. Majd ezt követően bekövetkezik egy tragédia. És azt látjuk, hogy ennek a tragédiának a kapcsán ezt követően, mint hogy egy csomó más elkövetés is elindulna. Ezek egy része kapcsolható ehhez, kapcsolható ideológiailag ehhez, hiszen láthatóan iszlám, muzulmán terroristák azok, akik elkövetnek bizonyos bűncselekményeket, akár ilyen terrorcselekményeket. Itt kell nagyon észnél lenni, mert nem feltétlenül biztos így, ahogy te is mondtad, hogy ez is ideológia vezérelt bűncselekmény, hiszen ezeknek a nagy része nincs kapcsolatban ezekkel a sejtekkel, nincs kapcsolatban sem az iszlám állammal, sem a Hamásszal, senkivel nincsen kapcsolatban, hanem a szociálpszichológiában van egy ilyen jelenség, a társas fertőzésnek a jelensége, ami arról szól, hogy bizonyos cselekmények, hogyha én befolyásolhatóbb vagyok, sodorhatóbb vagyok, instabil vagyok lelkileg, akkor én ezeket a cselekményeket felkaphatom, és gyakorlatilag utánozhatom őket, ezzel mint egy a saját patológiámat kielégítve. Nagyon sokszor ezek olyan paranoid személyiségek, vagy olyan nagyon sodorható és befolyásolható személyiségek, akinél bizony, ahogy te is említetted, valamilyen pszichiátriai előzmény van, akár személyiségzavar, akár elmebetegség, és a társas fertőzés miatt indul el, hogy ezt jobban érzékeltessem, ezt a dolgot. Ez általában például, amikor valaki öngyilkos lesz, itt van például a tipikus például a Nirvana zenekar gitáros énekese, aki amikor öngyilkos lett, akkor nagyon sok rajongójuk is öngyilkosságot követett el, vagy öngyilkossági kísérlete volt, pont emiatt a társas fertőzés jelensége miatt. Na most az ilyen magányos, egyéni elkövetők esetében vagy a társas fertőzés az, ami miatt elkövetnek egy ilyet, ez már eleve egy patológia, hiszen azt látjuk, hogy nem feltétlenül kell másokat utánozni, tehát nincsen kapcsolat közöttük, mégis magára veszi, vagy a másik pedig, hogy olyan elmebetegség, aminek semmilyen köze nincs a korábbi támadáshoz, hanem mondjuk az erőszak hallatán, vagy annak hallatán, hogy mintha elindult valami a világban, ennek kapcsán indul be a személy, ez az, ami mozgósítja az ő patológiáját. Éppen ezért óriási felelőssége van a médiának abban, hogy mit, hogyan tálal. Mindig elmondjuk, hogy a médiának mekkora felelőssége és szerepe van ezekben a dolgokban, de nekünk magunknak is óriási szerepe van. Mert hogyha nem kattintunk ennyiszer az ilyen jellegű bűncselekményekre, akkor ugye a média kevésbé foglalkozik vele, hiszen egy média munkásnak ez a dolga, hogy kielégítse a mi érdeklődésünket, de azt lehet kielégíteni, ami van. Tehát nekünk van erre érdeklődésünk, és pont ezért történik meg az, hogy ezeket az embereket kvázi kicsit így felbuzdítjuk ezzel a történéssel.
Ugye volt egy ilyen, mondjuk az, hogy szociálpszichológiai megközelítés is. A szociálpszichológia azonosított bizonyos rizikófaktorokat, amiknek, hogyha ki van téve az illető, akkor könnyebben válik terrorista. És érdekes módon ugye ez az elmélet is kezdett megdőlni, hát az első ilyen nagy ellenpélda ugye az a 9-11-es terrortámadás volt, ahol az elkövetők egyike sem élt elnyomásban és szegénységben, nem voltak alacsonyan képzettek, kifejezetten magasan képzett emberek voltak. Elkezdték most már vizsgálni ugye a radikalizálódásnak a folyamatát Európában is, és arra jöttek rá, hogy a második, harmadik generációs bevándorlók körében sokkal nagyobb a radikalizálódásnak a veszélye meg az esélye, mert az ő esetükben találkozik a nyugati kultúrával az ő kultúrájuk, és kicsit ilyen identitásválságba kerülnek, és távol a eredeti szülőhelyüktől ebben az identitásválságban veszik fel valahogy megint ezt a csoport identitás szerepet, és talán még kicsit dolgozik bennük egy bűntudat is egyébként, hogy mondjuk ők már itt a nyugati világban, gazdagságban élnek, míg mondjuk ahonnan jöttek, ott meg emberek valóban elnyomásban élnek.
Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy ez a kutatás, amit említettél, ez nagyon friss. Itt Európában nagyon keveset találkoztunk magával a terrorizmus fogalmával. Németországban voltak erre bizonyos szélsőbalos szervezetek, most is van egy-két ilyen, ugye baszk szeparatisták voltak, stb. Ez egy egészen speciális helyzet, ami most fennáll. Ez az ideológia vezérelt terrorizmus, ez nem igazán volt lehetőség ezt kutatni. Most viszont valóban, és nagyon sokáig azt is gondoltuk, amit te is mondtál, hogy ezek általában a szélsőségesen marginalizálódott helyzetben lévő személyek, és bizony kiderült a kutatásokat, hogy nem. akár ebben a jó anyagi helyzetben lévő gazdag szülők csemetéi is részt vehetnek, és valóban nem a most bejött migránsok teszik ezt a legtöbbször, hanem a második, akár harmadik generációs, akár már állampolgárságot is kapott személyek azok, akik ezt teszik. De én még mindig azt mondom, hogy ennek a hátterében, akár is nézzük, a nagyon erőteljes szocializáció van. Ezek az emberek úgy szocializálódnak, hogy egész életükben azt hallgatják, hogy X népcsoport, ezeket degradálni kell, a saját közösségemet pedig magasztalni kell, vagy felülértékelni. Erre tipikus példa tud lenni a vallási ideológia. Gondoljunk az írekre, akik ugye úgy rendszeresen évente összecsapnak a vallási különbségek révén, holott azt gondolom, hogy az ő közöttük lévő vallási különbség az nagyon aprónak tűnik, mondjuk a kereszténység és az iszlám különbségéhez képest, de ha megnézzük, még ez is közös tőről fakad, tehát ez a kis különbségek lélektan a Freud. Nál, gyakorlatilag való igaz, hogy ezeket a gyerekeket, ezeket egészen pici gyerekkoruk óta úgy szocializálják, hogy bizony más népcsoportokat le kell nézni, van bennük egyfajta xenofóbia is. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak a szocializáció itt a minta. Semmi másban nem kell gondolkodni, nem kell marginalitásban, nincs veszteni valójuk, semmilyenben nem kell gondolkodni, hanem egyértelműen ebben a fajta szocializációban. És akkor mondok egy nagyon érdekes dolgot, amit én nemrég hallottam Robert C. Kasteltől, aki egy izraeli külpolitikai elemző, katonai elemző, egyébként, aki elmesélte, hogy iszlám terroristákkal megtették azt, hogy valamilyen kábítószer hatása alatt, amikor kerültek, aztán amikor felébredtek, akkor gyakorlatilag imitáltak nekik egy a muszlim hit szerinti mennyországot. Borfolyóval, Kánaánnal, mesztelen nőkkel, akik táncoltak, stb. Ebben egy rövid időt eltöltöttek, majd miután újra magukhoz tértek, akkor jelezték nekik, hogy hát ez a mennyország, és hogyha megteszed azt, amire kérünk, akkor ebben a mennyországban fogsz részesülni. Tehát abszolút lehet így fanatizálni emberek ilyen formában. Ehhez viszont azért az is kell, hogy a műveltségük valamivel alacsonyabb színvonalú legyen, illetve ami nagyon fontos, és amit már említettél, kevesen tudják, hogy létezik a pszichológiában egy fogalom, ez a zárt és a nyitott gondolkodás fogalma. Ez azt jelenti, hogy kinek milyen a külvilág ingereihez való viszonya. Egy nyitott gondolkodású ember nagyon sok inger ér, nagyon sok ingert fogad be, ezeket integrálja a saját gondolatvilágába, míg az zárt gondolkodású ember csak azokat engedi be egy szűrőn keresztül, amelyek az ő ideológiai felfogását megerősítik. Amelyek azt megingatnák, vagy bármilyen problémát jelentenek az ő gondolkodására nézve, azokat ő abszolút kizárja, és ugye itt van ez a vallásnak ez a problémája, hogy ami olyan, ami nekem nem tetszik, azt a sátán mondja. Innentől kezdve ugye ezzel nem nagyon tudsz vitázni.
Elkezdték ugye most már ezt genetikai, meg epigenetikai szempontból is vizsgálni. Van egy elég híres agykutató, meg genetikus, talán epigenetikus is, James Fallonnak hívják. Neki volt egy olyan felvetése, hogy szerinte elképzelhető az, hogy az ilyen krónikus erőszakkal fertőzött területeken, Gázát szokta egyébként kifejezetten példaként hozni, ott az erőszakos viselkedéshez köthető géneknek a koncentrációja az egész egyszerűen megnövekszik. Aminek van egy olyan evolúciós oka, hogy a nőknek az jelent ugye védelmező közeget ebben a környezetben, hogyha erőszakos férfiakkal állnak össze, és akkor ennek köszönhetően ugye tovább öröklődik ez az agresszivitásért felelős gén, ezt ilyen harcos génnek szokták hívni ilyen bulvárosan, és ezzel teszik, hogy tovább növekszik az erőszak egy ilyen végtelenített cikluson abban az adott közegben, és akkor néhány generáció múlva ilyen 3-4 generációra szokták tenni, kialakul egy ilyen harcos társadalom, az erőszak így módon ilyen transgenerációsan, tehát generációkon átívelően jelen lehet. Még akkor is egyébként, hogyha később az ilyen lokális küzdelmekért felelős, nem tudom, vallási, politikai, gazdasági kiváltókok megszűnnek, ebben a szubkultúrában továbbra is nagyon magas lesz az agresszióhoz köthető géneknek a koncentrációja. De hogy egy jó hírt is mondjak, ugyanezek a kutatók megnézték, hogy mennyire képes viszont a harcos géneknek a hatását csökkenteni a kulturális közeg. És lefolytattak egy nagyon érdekes kutatást, olyan afrikai nomád népeket kerestek, akiknél 4 generációra visszamenőleg nem volt gyilkosság. Tehát itt nem voltak emlékeik erőszakos cselekmények, gyilkosságok kapcsán, és megnézték, hogy náluk van-e egyébként harcos gén. Náluk is ilyen 30%-ban előfordult, ilyen 30%-os koncentrációban ez a harcos gén, viszont ők mégse voltak erőszakosak. És valószínűleg az a magyarázó elv, hogy ugye ezek a sivatagi nomád népek esetében még nagyobb a szerepe az együttműködésnek. Hogyha ebben a közegben te erőszakos vagy, hova tovább mondjuk egy gyilkosságot követsz el, akkor egész egyszerűen téged ott fog hagyni a közösség. Magadra maradsz, és meg fogsz halni, kiközösítenek. Ebben az értelemben a kulturális közeg az csökkentheti az embereknek az agresszióját. Ez mondjuk egy jó hír lehet. Mondtam, hogy érdemes szerintem különbséget tenni terrorszervezetek tagjai, illetve az ilyen lónerek között. elég ismert ügy, gondolom mindenki ismeri, a norvég Reivik féle 2011-ben ugye ő volt az, aki 77 embert megölt Norvégiában. Hát ő egy ilyen tankönyvi példája a magányos elkövetőnek, saját maga által megteremtett ideológia mentén tette meg ezt a dolgot. Abban az ügyben ugye két szakértői vélemény született. Az egyik szakértői vélemény az azt mondta, hogy Breivik paranoid skizofréniában szenved, ami ugye a norvég szabályozás szerint, valószínűleg a magyar szerint is gondolom kizárná a beszámíthatóságot, ami azt jelenti, hogy akkor ugye elmegyógyintézetbe küldték volna. De született egy másik vélemény, ami pedig azt mondta, hogy Breivik valóban számos személyiségzavarnak egy egyét mutatja, nem tudom, talán narcisztikus személyiségzavar, ugye nagyon grandiózus egyeket mutatott, talán volt antiszociális személyiségzavar, de ezek nem érték el a patológiának a szintjét, tehát ő például beszámíthatónak találták, ami viszont börtönbüntetéssel jár. Mind a két szakvélemény elég jól megtámogatható, vagy könnyen érvelhető. A paranoid skizofréniát azt alátámasztotta az, hogy ilyen nagyon homályos ideológiai céljai voltak, ő úgy gondolta, hogy egy ilyen szent harcot folytat. A második szakvéleményt nagyon jól alátámasztották a túlélőknek a beszámolói. Tehát a túlélők ugye mind elmondták, hogy ő nagyon céltudatos volt, hidegfejű volt, kívülről egyáltalán nem keltette egy őrültnek a benyomását, úgyhogy ők arra jutottak, hogy igen, mutat egy-két személyiségzavart, narcisztikus, antiszociális személyiségzavart, de egyébként teljesen tisztában volt a tettének következményeivel. Mit lehet ilyenkor tenni? Ez kicsit egy ilyen önnön farkába harapó kígyónak tűnik, mert hát ugye az ember, hogyha az eredmény felül ítéli meg ezt, ami ott történt, meghalt 77 ember, ez az elmebetegség definíciója.
A laikus azt gondolja, hogy ilyet csak elmebeteg követ el. Nálunk a szakmában az elmebetegség nem itt kezdődik, tehát nem ezt gondoljuk mi elmebetegségnek. Nagyon könnyen belátható ez, ugyanis ez a Breivik már nem 10 éves volt, a skizofrénia pedig tudjuk, hogy így serdülőkor és fiatal felnőttkor határán kezdődik el. A legújabb amerikai kutatások kimutatták, hogy már bizony gyermekkorban is van a viselkedésben bizonyos bizarréria, néhány ilyen nagyon irreális dolog, de hogy alapvetően a diagnosztikája az 18 éves kor fölött tud megtörténni, tehát az az ember, aki 30 akárhány éves, és még nem volt előzményi gyógykezelése, gyógyszert nem szed, stb., tehát a kezeletlen skizofrén magyarul, ez nagyon ritka. Tehát a környezetének már fel kell tűnjön, szüleinek fel kell tűnjön, ezeket az embereket már serdülőkorban elkezdik pszichológushoz, pszichiáterhez hordani, tehát van előzményi egészségügyi dokumentáció. Mindig gyanús az, amikor valaki elkövet egy bűncselekményt, majd a bűncselekmény elkövetését követően megy el pszichológushoz, pszichiáterhez. Itt általában azt szoktuk gondolni, hogy valamilyen manipulatív magatartása van a bűncselekmény következményeinek a csökkentése érdekében. És én azt gondolom, hogy ebben az esetben is, hogyha a Breiviknek az életútját megvizsgálják, és megkérdezik a családtagokat, kihallgatnak olyanokat, akik korábban kapcsolatban álltak vele, és azok beszámolnak arról, hogy bizony itt nagyon bizarr, furcsa viselkedést mutatott, gyógyszereket szedett, pszichiáterhez járt, akkor elég egyértelmű, de, és itt jön a de, és ez nagyon fontos, még ebben az esetben sem biztos, hogy az adott cselekményt az elme betegsége irányította. Ugye ezt nagyon sokan nem értik meg, hogy attól, hogy valaki elmebeteg, és mutatja az elmebetegség tüneteit, nem jelenti azt, hogy az adott bűncselekménynél kizárt vagy korlátozott az ő belátóképessége. Miért is? Nagyon egyszerűen elmagyarázom. Valaki paranoid skizofrén azt gondolja, hogy ő Isten kiválasztott hírnöke, és mindenki, aki elleme van, azt ő neki mit le kell mészárolnia, elindul egy baltával, de mondjuk munka közben, miközben ezt csinálja, megéhezik, bemegy egy boltba, ellop egy csokit, majd megy tovább. Csoki lopásban nem korlátozza a betegséget, hanem azt szoktuk mondani, hogy az a fontos, hogy a betegség irányítja-e a magatartása egészét. Ugye azért nagyon jó, amit mondtál példaként, mert ilyenkor ugye, hogyha beszámolnak arról a tanúk, hogy nagyon céltudatosan, erős irányultsággal, logikusan gondolkodva követte el a bűncselekményeket, akkor ez azt is jelentheti, hogy itt tiszta fejjel végezte. Éppen lehet, hogy egy kompenzált állapotban volt, és nem a betegség irányította. Hát ez egy nagyon nehéz ennek az eldöntése. Talán ennél még egy fokkal nehezebb például a bipoláris affektív zavarnak az a fajta minősítése, hogy ez korlátozta, vagy kizárta az adott cselekmény kapcsán. Tudjuk, hogy a bipoláris affektív zavar ez egy elmebetegség, de ennek csak egy fázisa elmebetegség, a mániás szakasz. Na most hogyan tudjuk bizonyítani azt, hogy amikor a cselekményt elkövette, ő éppen a mániás szakaszban volt, ami elmebetegség? Hogyan tudjuk azt, hogy ő a mániás szakban követte el? a tanúvallomásokból. Elmondják, hogy fel volt pörögve, furcsa dolgokat művelt. A családtagok elmondják, hogy napok óta nem aludt mondjuk, nem szedte a gyógyszereit például. Ezeket mindig utólag tudjuk rekonstruálni a tanúvallomásokból. Ezért nagyon nehéz megítélni, hogy mi itt a helyzet Breivikkel, hiszen attól még, hogy ő paranoid skizofrén volt, nem feltétlenül biztos, hogy amikor a cselekményt elkövette, az ő paranoid skizofréniája abban szerepet játszott.
Ez kicsit már átvezetés a utolsó témánkhoz, a te igazságügyi szakértői pszichológusi tevékenységedhez. Van egy konkrét eset, ami engem nagyon érdekel. Azért érdekel, mert láttam, hogy már korábban is nyilatkoztál róla, hiszen részt vettél az ügyben, ez a Kulcsi sorozatgyilkosság. Ha esetleg valaki nem emlékszik rá, bár lehet, hogy talán jobb is nem emlékszik rá, ez 2012-ben történt, ha jól emlékszem, egy férfi, hát gyakorlatilag a teljes családját, azt hiszem 3 napon belül kiirtotta, megölte. Itt is ugye 2 szakértői csapat vitatkozott egymással, ha jól tudom. Az egyik szakértői csapat az azt mondta, hogy ez egy beszámíthatatlan ember, a másik szakértői csapat pedig azt mondta, hogy nem erről van szó. Ha egy laikusként ránézek erre az esetre, én azt látom, hogy egy ember 3 napos időtávon belül módszeresen megöl 4-5 embert, akik a családtagjai. Ez nem az elmebetegség definíciója? Ha jól tudom, te a másik állásponton voltál.
A másik szakértői csoportnak a legfontosabb az volt, hogy az elkövetést követően, miután elfogták a szemét, akkor volt egy pszichiáter, aki megnézte, és a pszichiáter leírt, hogy nagyon zavart a viselkedése. És ez volt az egyik mérföldkő, amin vitáztunk hosszasan. Azt mondtuk, mi azt vallottuk, hogy bárkinek lehet zavart a viselkedése, hiszen azért nem egy természetes dolog 3 nap alatt lemészárolni a családunkat. Tehát, hogy lehet, hogy ettől, meg az elfogástól, az egész feszültségtől, az adrenalin bombától volt neki zavart a viselkedése. Egyébként pedig a mi vizsgálatunk során nagyon logikusan megindokolta, hogy mit, miért követett el. A testvérével kezdte, mert az volt a legjobb erőben. Őt úgy vitte ki a házból, kicsábította, hogy nehogy valaki véletlenül felfedezze, mert azt mondta, hogy a testvérével és még egy másik személlyel együtt már nem bír el. A testvérét elrejtette, majd ezután felment vacsorázni. A szülők kérdezték, hogy mi van a testvérével, és elmondta, hogy a testvérének hasmenése van, és azt kérte, hogy őt most hagyják békén, és ne keressék, majd előjön az időben, amikor neki szükség van erre. Majd ezt követően módszeresen végigment a családon, a leggyengébeket hagyva hátulra. Tudni kell azt is, hogy a számítógépén talált információk szerint ő folyamatosan nézett olyan elmebetegségek tüneteit rejtő oldalakat, amelyek mondjuk paranoid skizofréniára, vagy bármely más elmebetegségre utaltak, meg a sátánizmusra, meg ilyesmire. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy tűnt, hogy készült volna valamire, és tudni akarta volna, hogy neki mit, hogyan kell csinálni. Nagyjából ugye az kiderült számunkra, hogy gyakorlatilag itt mindig ő vette fel a nagyszülőknek a nyugdíját, és emellett volt egy ilyen irányos elképzelés arról, hogy ő informatikusként programot fog írni, amivel virágrengető sikert fog elérni. Ez nem sikerült, és az édesapja folyamatosan csesztette vele, hogy menjen el dolgozni. Ő meg rájött arra, a mi véleményünk szerint, hogy egyszerűbb, hogyha kiírtja a családot és felveszi a nyugdíjt, majd utána megpattan. És ez az a folyamat, amit mi logikusan felépítve láttunk. A másik fél pedig azt gondolta, hogy mivel az elkövetés után zavart volt, ezért azt gondolták, hogy az elkövetés folyamata egyfajta zavartság miatt lehet. Én mind a mai napig meg vagyok győződve a mi logikánknak a sajátosságában, vetett hitem miatt a realitásáról, de én azt mondom, hogy a másik csoport meg az ő realitásáról van meggyőződve. Az Országos Kriminológiai Központ, hogyha jól emlékszem, egyszer végzett egy vizsgálatot, hogy mely szakértők azok, akik a legtöbbször összeütköznek a tárgyalásokon. És mindenki azt várta, hogy ezek az összeütközések, ezek leginkább a pszichológus szakértők részéről a leggyakoribbak, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy egyébként ez kevéssé mérhető terület, túlzottan szubjektív terület, stb. Kiderült mindenki meglepetésére, hogy a műszaki szakértők azok, akik a legtöbbször összeütköznek, mellettük az orvos szakértők azok, akik a legtöbbször összeütköznek, és mit ad Isten, a legkevesebb ütközés a pszichológus szakértők között volt. Ez mutatja, én azt gondolom, hogy valamennyire azért a mi tesztes vizsgálataink egy nagyon szép objektív képet tudnak adni.
Például ebben a konkrét Kulcsi sorozatgyilkosos esetben egyébként organikus eredetet vizsgáltak? Tehát a elme orvosi szakértő, vagy orvos szakértő például vizsgálta azt, hogy neki az agyával mi van, ilyen agyi képalkotó diagnosztikát ilyenkor alkalmaznak, használnak, vagy ilyen messze azért nem megy el a dolog?
Nem, ennyire messze nem mennek el. Tehát az, hogy organikus tünetek vannak-e a háttérben, ugye itt konkrétan arra gondolsz, hogy létezik úgynevezett organikus paranoia is, amikor ugye a paranoid magatartás hátterében valami agyi elváltozás van, vagy akár egy emlékezetzavar hátterében, egy lakulális emlékezetzavar hátterében lehet valami fajta agyi bevérzés, vagy ilyesmi, illetve akár frontális leben sérülések tudnak extrém agresszióhoz vezetni. Ezeket mind képalkotó eljárásokkal lehetne feltárni, de ezeket csak akkor teszik meg, amikor ahhoz valamilyen érdek kötődik, illetve akkor, tehát ezt általában a saját költségre például, vagy akkor, amikor a szakértő jelzi, hogy szükség van erre, mert organikus jellegű tüneteket észlel. Azt kell látni, hogy az organikus jellegű tünetek nagyon markánsak tudnak lenni, ezt mi egy beszélgetés kapcsán is tudjuk akár észlelni, tehát az exploráció során már észleljük, illetve a tesztes vizsgálataink, például a Rorschach teszt határozottan alkalmas arra, hogy jelezze, hogy valamilyen organikus tünetképződés áll a háttérben. És hogyha az exploráció során azt tapasztaljuk, hogy az előzményben szerepel akár baleset, valamilyen toxinnal való találkozás, vagy bármi ilyesmi, akkor kérhetjük azt az eljáró hatóságtól, hogy valamilyen képalkotó eljárás, amíg vizsgálják meg, vagy maga az ügyfél hoz egy képalkotó eljárásos tanúbizonyságot arról, hogy őnál ez és ez történt, és akkor ezt mi természetesen a szakértői véleménybe beépítjük.
Az igazságügyi szakértői tevékenység kapcsán, ami engem nagyon érdekelne, az a pszichopátia kérdése. Ugye odaig azért most már eljutottunk a tudomány, hogy azért azt látjuk, hogy a pszichopátia, vagy hívjuk antiszociális személyiségzavarnak az esetében azért, ahogy említettük, vannak organikus kiváltó okok. Tehát a pszichopatáknak az agya az mondjuk alacsonyabb aktivitás mutat a homlok meg a halántéklebennek az egyes területein, ezek pont ugye az önkontrollhoz meg az empátiához kapcsolódó régiók, tehát emiatt mondjuk az erkölcsi érzékük abnormálisan működik, vagy a gátlásai hiányoznak, ugye náluk nagyon jellemző ez az empátia hiány, ez az ilyen érzelmileg beszűkült tér. És ennek az organikus eredetnek a hátterében ugye lehetnek születési rendellenességek, prenatális anyai stressz, közvetlen trauma, nagy rizikófaktorú géneknek az ilyen nagyon egyedi kombinációban történő találkozása, de ennek a kialakulásáért az adott személyt nem terheli felelősség. Tehát ő erről nem tehet. Ha egy ilyen antiszociális személyiségzavarban szenvedő személy viszont elkövet egy bűncselekményt, és ezek a bűncselekmények ugye eredően abból, hogy ő pszichopata, tehát jellemző rá ez az empátia hiány, ez a hideg kiszámítottság, ezek ugye ilyen nagyon idegvérrel elkövetett bűncselekménynek minősülnek, és érdekes módon nem csak itthon, külföldön is a bírói gyakorlat azt mutatja, hogy ezek nem hogy beszámíthatatlanságot nem eredményeznek, hanem hogy még enyhítést sem eredményeznek, sőt, inkább súlyosítást eredményeznek, mert hogy ugye azt ítéli meg a bíróság, hogy hát atya úristen, ez ilyen hideg, számító módon követett el egy bűncselekmény. Miközben náluk ez a betegségnek a tünete. Ezt a helyzetet te hogyan látod?
A büntetésnek valami fajta célja az is, hogy a társadalomtól elzárja a szemét, tehát hogy ne tudjon több bűncselekményt elkövetni. És ebben az esetben szerintem a mérlegelés hátterében leginkább az áll, hogy van ez a klasszikus pszichopátiás triász, mondjuk akkor ennél, a nem szeret, nem tanul, nem szorong. Tehát ők nem tanulnak a büntetésből. Kijön, és már aznap megcsinál egy újabb bűncselekményt. És szerintem nagyon sokszor a bírói döntés hátterében pont ez áll, hogy megpróbáljuk a társadalom megterhelését csökkenteni azáltal, hogy nem engedjük szabadon, és így gyakorlatilag kisebb eséllyel követel bűncselekményt. Én egy másik bűncselekmény típust hoznék ide, a pedofíliát. Tehát egy szexuális abúzus, ami gyermekkorú sérelmére elkövetődik, ebben az látszik, hogy az ilyen eseteknek legalább 70-80%-ában olyan személy követi el a bűncselekményt, aki maga is abúzált volt gyermekkorában. És ilyenkor ugye klasszikusan azon szoktunk gondolkodni, hogy ez most akkor hogyan van. Tehát ő nála van egy szexuális fixáció, amit más valaki okozott nála. Ennek van egy olyan feszültsége, amit nem tud feldolgozni, nem tudja kanalizálni, ezért elkövet egy bűncselekményt, és hogy akkor ez most enyhítő vagy súlyosbító tényező. Mert hogy enyhítő kéne legyen azért, mert hogy vele is megtörtént, és akkor ő nem tudja ezt uralni, mert szexuális fixáció történt, tehát nem ő tehet róla, hanem valaki más, de súlyosbító azáltal, hogy tudnia kell, hogyha ő valakit abúzál, azzal ugyanez fog megtörténni. Tehát ez egy ilyen klasszikus problematika, hogy akkor most mégis mi legyen? Most akkor ez súlyosbító, vagy nem súlyosbító? És ugyanez van a pszichopaták esetében is, hogy gyakorlatilag ő neki tudnia kéne, hogy ő egy olyan személy, aki simán elköveti a bűncselekményt, és ezért óvakodnia kéne ettől, és mégis elköveti. Tehát egy pici párhuzamot érzek ebben, és egy ilyen nagyon klasszikus probléma megoldás igényel ez. Nevezetesen azt a probléma megoldást, hogy szerencsére nem a mi problémánk, hanem a bírói.
Míg egy elmegyógyintézeti beutalás mögött a gyógyítási cél van, ha abból indulunk, hogy egy pszichopatát a jelenlegi állás szerint nem lehet meggyógyítani, mert ugye amennyire tudom, sem a terápiás, sem a gyógyszeres kezelés igazából ezen nem segít. Innentől kezdve úgy áll hozzá a bíró, hogy viszont a bűnelkövetésnek, az újból történő bűnelkövetésnek, a visszaesésnek viszont nagy az esélye, ezért inkább a börtönbe teszi, tehát egy ilyen stratégiai megfontolás felülírja ezt a történetet. Kérdés érkezett a chatszobába. Ez a TUSZ témához kapcsolódik. Azt a kérdést tette fel az egyik résztvevő, hogy engem a TUSZ téma érdekel az izraeli helyzetben, amikor az elkövetőknek, gondolom a túszejtőkről van szó, kvázi nincsen veszítenivalója. Ilyenkor mit tud csinálni egy TUSZ tárgyaló?
Ez egy nagyon speciális helyzet, elmondom miért. Azért, mert itt a túsztárgyalás teljesen másképpen zajlik. Itt nem face-to-face zajlik a tárgyalás, hanem közvetítőkön keresztül. Ezek a közvetítők általában olyanok, mint például akár Katar, tehát egy állami közvetítő szereplőn keresztül, akik a Hamásznak az erőforrásokkal való ellátásában jelentős szerepet kapnak, tehát kvázi ilyen közbenjárók igazából. Tehát itt nincs egy közvetlen információcsere, hanem közvetítőn keresztül történik az információcsere, így ez borzasztó nehéz. Nem lehet érzékelni az elkövetőknek az aktuális lelkiállapotát, hogy ők hogyan gondolkodnak erről az egész szituációról. Ugye amikor valaki azt kérdezi, hogy nincsen vesztenivalójuk ezeknek a személyeknek, akkor én azt tudom mondani, hogy de, mindenkinek van vesztenivalója, nekik is van vesztenivalójuk, meg is lehet ezt találni és tapasztalni. Ugye itt az individuum helyett a kollektív gondolkodásra kell gondolni, és valahogy azt kell velük megértetni, hogy a népük, a csoportjuk, amiért küzd, maga az ideológiának a célja nem fog megérkezni. Tehát az ő veszíteni valója az, hogy az ideológiát nem fogja támogatni az ő elkövetése. Nagyon gyenge láncszem, és valóban azért a kérdezőnek abban igaza van, hogy ez egy teljesen más, ahogy mondtam az előbb, az ideológiai elkövetőket a legnehezebb valamilyen kompromisszumra bírni. Mindenki más viszonylag egyszerű, de őket nagyon nehéz, de azért nekik is van bizonyos veszíteni valójuk. Mondom még egyszer, magának az ideológiának a célja. Céltére vagy nem? Mikor talán a Nógrádi tanár úrtól hallottam azt a történetet, hogy valamikor a Hamász elrabolt egy zsidó katonát, majd ezután, de ez lehet, hogy a Hezbollah volt, már nem tudom, elrabolt egy zsidó katonát, majd az Izrael állam egy elképesztő megtorlással élt, majd ezután az elkövetők azt mondták, hogy ha tudták volna, hogy ilyen mértékű lesz a megtorlás, akkor nem vetemednek a túlszejtésre. Tehát bizony azért ők is észlelik azt, hogy nagyon sokszor irreális erővel történik a megtorlás. Most is gyakorlatilag, hogyha jól emlékszem, akkor talán olyan 1500-2000 izraeli áldozata volt ennek az akciónak, amit a Hamas szervezett, és ehhez képest már 7-8000 a halottak száma a palesztin oldalról. Tehát látjuk, hogy ez egy egészen irreálisan nagy arány, és ezek között ugye nagyon sok olyan is van, aki természetesen nem a Hamasznak a tagja, tehát ártatlan, szerencsétlen emberek is porul jártak.
Egy másik kérdés ez a terrorszervezetekre vonatkozik, illetve a radikalizálódásra. A kérdés azt mondja, hogy, és kérdés, hogy ez így van-e, vagy hogy van-e ezzel kapcsolatban gondolatod, hogy a szexualitás is befolyásolja azt, hogy a másod-harmadgenerációs bevándorlók azok radikalizálódnak, mert hogy az európai nők azok nem igazán akarnak velük kapcsolatba lépni, ami ilyen frusztrációt okozhat náluk. Tehát kicsit ez ilyen agresszió-frusztráció. Ez így van?
Amikor én gyerek voltam, akkor a tévében nem nagyon volt csókolózás, nem nagyon volt szex. Ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor én már így valójában az öntudatomra ébredtem, és már esetleg oda is figyeltem a szexuális jellegű ingerekre. Életem első legnagyobb szexuális élménye az volt, hogy a szexádi korzó áruházban nem húzták el rendesen a függönyt, és láttam egy nőnek a meztelen hátát. Tehát ez a 80-as években történt, ez most így utólag röhely, hiszen most már a tévé tele van szexuális ingerekkel. Na most gondoljunk egy olyan embert, aki egy olyan közegből jön, ahol a nőknek nem látszik a bokájuk, ahol folyamatosan csadorban vannak, néha még az arcuk sem látszik, megérkeznek Európába, és egy olyan közösségnek lesznek a tagjai, ahol gyakorlatilag azt látják, hogy a lányoknak mindenük kint van. Ez egy olyan szexuális inger, amin egyszerűen nem tudnak uralkodni, nem tudnak ugrá lenni rajta, hiszen ők nem szoktak ehhez hozzá. Ez túlságosan elönti az agyukat, a képzetáramlásukat, és egy ilyen nagyon furcsa, extrém viselkedésre sarkalja őket. A felgyűlt feszültség, a szexuális feszültséget, ha nem tudják kanalizálni, és itt jön be a kérdezőknek a jó meglátása, ha nem tudja kanalizálni a szexuális feszültséget, mert ezek az európai nők viszont nem akarnak velük igazából szóban állni, és kicsi az esélyük, hogy bárki is rájuk néz, akkor a kanalizálatlan felgyűlt szexuális feszültség az oda vezet, hogy a halmozódásra egy ilyen nagyon súlyos bűncselekményben tud manifesztálódni.
Valaki kérdezi, hogy mi volt ez a harcos génnel kapcsolatos vizsgálat, illetve a szakértői ütközéseket hol lehet megtalálni?
Látom a kérdést, a harcos gének körében az epigenetikai kutatásnál kitemlítettél, úgy hívják, hogy James Fallon, ő egy elég híres agykutató. Van egy nagyon érdekes könyv, amit mindenkinek ajánlok elolvasásra, azt hiszem 2013-ban jelent meg, magyarul is megvan, ez a pszichopátia belülről. Ő agykutató, antiszociális személyiség zavarban szenvedőket, pszichopata gyilkosokat kutatott, ennek így a szakértője lett, és eljutott egy ponton az életében, amikor a saját agyáról nézett meg egy felvételt, és rájött, hogy ugyanazokat a mintázatokat mutatja, mint a pszichopata gyilkosoknak az agya. És rájött, hogy ő maga is antiszociális személyiség zavarban szenved, és erre van felhúzva az egész könyv, hogy ennek vizsgálja, és felveti a klasszikus kérdést, hogy nature versus nurture, tehát hogy a környezetnek vagy a géneknek van hatása. És ő végül arra a megállapításra jut, hogy ő egy ilyen proszociális pszichopata. Tehát, hogy vannak olyan antiszociális személyiség zavarban szenvedők, akik egyébként teljesen jól tudnak funkcionálni az életben. Lehet egyébként, hogy empátiával vannak gondjai, kicsit ilyen beszűkült érzelmi térrel élik a mindennapjaikat, de hogy egyébként nem fognak gyilkosságokat elkövetni, mert egyébként olyan rizikófaktoroknak nem voltak kitéve. És ő ez a James Fallon az, aki egyébként ilyen genetikai kutatások irányába is elment, és a harcos génekkel elég sokat foglalkozott. Nagyon sok TED-es előadása van, ezeket érdemes megnézni, tényleg nagyon-nagyon érdekes, amikről beszél. Sokszor megkapod a kérdést. Egy nagyon intenzív időszakon vagy túl, ez a 2003 és 22-es közötti időszak, ez nagyon intenzív volt számodra, valami 8000 vizsgált esetet emlegettél az egyik interjúban, ami borzalmas mennyiségnek tűnik már csak így kimondva is. Hogyan lehet a szakértőknek a kiégést elkerülni? Mert gondolom azért a kiégés veszélye az a te esetedben még inkább fennáll, hiszen érzelmileg valamilyen nagyon-nagyon intenzív tevékenység az, amit folytatsz. Ugye napi szinten folytatod ezeket az interjúkat, teszteléseket. Hogyan tudsz te a kiégéssel megküzdeni?
Azt gondolom, hogy ez személyiségkel. Ismerek olyat, aki egy napig volt szakértő, megkapta az első ügyét, és még aznap vissza is adta az igazolványát. Azt mondta, hogy ő nem erre számított. Valószínűleg az én személyiségemhez ez így viszonylag közel áll, azért azt tudni kell, hogy az én családomban rengeteg rendőr is van, illetve a nagypapám az például katonatiszt volt, annak ellen, hogy a szülőknek a generációt már mindenki pedagógus lett. De valószínűleg így a neveltetésem, meg az ezzel kapcsolatos dolgaim miatt is picit fura lesz, de én jobban kiégek abban, amit az emberek mostanában művelnek. És sajnos az igazságszolgáltatásban is azt látom, hogy amikor én még elkezdtem az igazsági szakértést, akkor tárgyalásokon rend volt. Tehát olyan bírók voltak, mint például a Vaskúti bíró úr, akinél meg sem mert pisztenni az ember. Most meg a tárgyalásokon én néha így csodálkozom, hogy mindenki mindenkire ordítozik, nincsen rend. Nagyon ritka az, hogy olyan tárgyaláson vagyok, ahol azt látom, hogy a tárgyalásnak van egyfajta presztízse, státusza, hangulata, normális hangulata. Ez jobban kiéget, mint a bűncselekmény elkövetői. Én a bűncselekmény elkövetőkkel teljesen jól megtalálom a hangot, meg tudom őket még érteni, sosem minősítem őket. Arra törekszem, hogy valamilyen módon próbáljak objektív lenni velük kapcsolatban. De ami mostanában a bíróságokon tapasztaltam, azt megmondom, hogy katasztrófa.
Volt egy érdekes megjegyzésed egy interjúban, hogy amikor hazajutsz egy ilyen hosszú nap után, és már elvégeztél nem tudom hány tesztet, meg interjút, meg voltál szakérteni, akkor te már semmit nem akarsz csinálni, csak hazamész, bekapcsolod a tévét, és nézel valami buta lövöldözős filmet. Ez egy ilyen szakmai ártalom, hogy ott se tudsz elszakadni a bűncselekményektől?
Az a helyzet, hogy a családommal nem nagyon szeretek így ilyeneket nézni, mert mindig megmondom, hogy ki lesz a gyilkos az elején, hogy általában az lesz a gyilkos, aki a legkevésbé gyanús. És akkor így mindig kiakasztom őket ezzel, én meg nem is nagyon szeretek ilyen kommentzre foglalkozni. Tehát nekem a halálom az, hogy bárhol elmegyek valamilyen rendezvényre, mindjárt nekem állnak, és hogy meséljem el, hogy az ő gyerekével mi van, meg hogy az apukájának van egy ügye, mit tudok abban segíteni. Tehát én nem tudok egyszerűen szórakozni sehol, mert állandóan ezzel bazergálnak. Nekem már csak egy örömöm marad, hogy hazamegyek, és akkor bekapcsolok egy olyan filmet, amelyik közben rá tudok nézni a telefonomra, mert gyakorlatilag semmi nem történik, mindegy egy alkával mindenkit lemészárolnak, és hogy vége is van a filmnek, és ennyi. Így otthon már nem szeretek gondolkodni, egész nap gondolkodok, otthon szeretek így nyugtól lenni, így ilyen puding állapotban, hogyha szabad ilyet mondani.
Nagyon köszönöm, Márk, hogy rendelkezésre álltál.
Én köszönöm, hogy megkerestetek, és remélem, hogy sikerült érdekessé tenni ezt a beszélgetést.